Bízzatok ő benne, mindenkor ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi menedékünk. Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 90. Zsoltár első versét. Feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, ezekkel a szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sakramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Isten igéjét olvasom még Dániel proféta könyvéből a 11. rész 32. versnek a második felét. Azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Énekeljük a 329. dicséretünk második versét. Isten igéjét olvasom még egyszer, de azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Foglaljon helyet a gyülekezet. Amikor Istentől ajándékba kapunk gyermekeket, akkor jó reménységgel, bizalommal tekintünk rájuk, mert kicsin koruktól fogva, és fontosak számunkra olyan értékek, amik segítenek abban, hogy a gyermek, amikor felnő, akkor valóban olyan érett, felnőtt, önálló személyiség legyen, aki az életben megtalálja a helyét, megtalálja a hivatását, tudja, hogy mi az, ami igazán értékes és fontos, mi az, amire időt kell szánni. Akkor, amikor egy fiúgyermekre tekintünk, főleg úgy, hogy a család egy fiús család, hogy bátyja is van, akkor az ő nevelésükben biztos a szülőknek, keresztszülőknek, nagyszülőknek is nagyon sok olyan fontos szempontja van, amit szeretne az édesapa, a báty, a nagypapa, vagy keresztpapa, hogy hát egy fiú akkor igazán, akkor lesz igazán férfi, hogy ezekkel a tulajdonságokkal majd rendelkezik. A mai Isten tiszteleten Dánielt fogjuk megkeresztelni, és ezért Dániel könyvéből választottam ezt az igét, ami azt hiszem igazából pont egy iskolás fiatalembernek szóló üzenet is, hogy bátor legyen. Azt hiszem, hogyha azt kívánjuk valakinek, egy fiúnak, hogy milyen tulajdonságai legyenek, mi az, ami mindenképp legyen, a bátorság bizonyára közte van. Azt mondja a Bibliában, Dániel próféta könyvében az ige, hogy vannak, akik bátor tetteket vihetnek véghez az életükben. És én hiszem, hogy ez nem csak a prófétákra, a rendkívüli személyiségekre, hanem minden hívő emberre vonatkozik, hiszen ez a mondat első fele, azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz. Mit jelent Istenhez ragaszkodni? Hogy szeretem őt, hogy figyelek rá, imádkozom hozzá, részt vesz ugye Dani is a hittanórákon, hűségesen a Bibliát megismeri, és az életére így jellemző lehet, hogy ragaszkodik, hogy fontos számára Isten szeretete. Ez a feltétele a bátor tetteknek. A Bibliában nagyon sok bátor emberről olvashatunk, akiknek azt mondja az írás sokszor, például szeretnék egyet idézni Józsué könyvéből, megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor, ne félj és ne retteg, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Mi a bátorságának a titka? Józsué egy egész népet kellett, hogy vezessen, egy rendkívüli próféta Mózes feladatát folytatta. Mi volt a titka? Hogy vele van az Isten, azért lehet bátor. Dániel könyvében olvassunk négy fiatal emberről, Dánielről és a barátairól, akik idegen országba kerültek, fogságba, nehéz körülmények közé, úgyhogy át akarták nevelni őket, hogy ne ragaszkodjanak az Istenükhöz, és ők mégis ragaszkodtak. Dániel barátai, Sidrák, Misák és Abednégó ragaszkodtak Istenükhöz, és ezért nem hajtottak térdet semmilyen szobor, arany állókép előtt, még akkor sem, hogyha a tüzes kemence fenyegette őket. Dániel ragaszkodott az imádkozáshoz. Naponta háromszor imádkozott, amikor megtiltották az imádságot. És Isten még az oroszlánok között is megőrizte és megmentette őt. De lehetne sorolni a bibliai példákat, akik ragaszkodnak az Isten szeretetéhez. Bíznak benne, azt tapasztalják, hogy minden gyengeségük, kicsiségük, vagy néha félelmeik, aggodalmak ellenére is bátrak. Azért, mert nem saját magukra tekintenek, hanem a nagy Istenre, aki velük van és fogja a kezüket. Akkor, amikor megkeresztelünk gyermeket, abban a reménységben kereszteljük meg mindig a gyermekeket, hogy Istenre bízzuk az ő életüket, hogy imádkozunk érettük, hogy megtapasztalják életük minden napján, nem csak az örömteli, a vidám, hanem néha a nehéz, a fájdalmas napokon is, hogy a hatalmas Isten ott van mellettük, velük van minden napon a világ végezetéig, ahogyan Jézus mondta a mennybe menetele előtt, hogyha ragaszkodunk Isten szeretetéhez, ragaszkodunk az ő jóságához, mindahhoz, amiről a Biblia beszél nekünk, Jézus Krisztus személyében gyönyörködünk, akkor bátor tetteket vihetünk véghez. És ez nem csak a fiúknak, vagy fiatalembereknek, vagy férfiaknak szól, hanem ez szól minden embernek, aki itt van ma a templomban, minden kedves testvérünknek, hogy az a titka a bátorságunknak, hogy Istenhez ragaszkodunk, Istenre figyelünk, hozzá imádkozunk, és hozzá hűségesek maradunk. Erősítse meg a mindenható Isten ebben Dánielt, az ő szüleit, nagyszüleit, keresztszüleit, testvérét, az egész családot, hogy tudjatok minden körülmények között Istenhez ragaszkodni, és tudjátok megélni azt, hogy vele bátrak lehetünk. Amen. Most kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel, kérem a szülőket, keresztszülőket és a gyermeket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, most valljátok meg először a ti hiteteket, együtt a gyülekezettel, elmondván az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és támogatjátok a családot, hogy őt hitben neveljék? Felejétek, ígérjük. Adjunk hálát ennek a gyermeknek az életért, és kérjük Isten áldását. Menje édesatyánk, hálát adunk neked az élet ajándékáért, köszönjük neked Dánielt, köszönjük neked az ő életét, köszönjük neked, hogy te gondoskodtál róla egészen kicsi korától kezdve mostanáig. Köszönjük, hogy ő is részt vehet a hittanórákon, és már nagyon sok mindent tanulhatott rólad. Hálát adunk, hogy olyan családban nőhet fel, ahol gondoskodnak róla, mindent megadnak, amire szüksége van az életben. Kérjük a te áldásodat, hogy valóban találkozva a te szereteteddel egész életében tudjon ragaszkodni hozzád, ha tudjon hűséges lenni hozzád. Kérünk, hogy te áld meg őt, hogy ha tudjon úgy növekedni, hogy örömére legyen az ő környezetének, és úgy éljen, hogy ez a te dicsőségedre legyen. Kérünk, hogy te áld meg őt, áld meg az ő szüleit, testvérét, keresztszüleit, nagyszüleit, az egész családot, hogy minden körülmények között hadd tapasztalják meg a te hűségedet és irgalmadat Jézus Krisztusért. Amen. Gyermek nevét kérdezem. Dániel, Ádám, megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A kegyelmes Isten cselekedje meg, hogy ez a gyermek növekedjék testben, lélekben, hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Titeket pedig, szeretteim, áldjon meg az Isten abban, hogy tudjátok, hogy tiétek Isten ígéretei, és a ti gyermeketeké, akit tanítványának hívott el az Úr, a mi Istenünk. Amen. Most mielőtt a gyülekezet áldását énekeljük, egy kis meglepetéssel készültünk még Daninak, foglaljon helyet a gyülekezet, és egy rövid köszöntés következik. Dani hittanos csoporttársai közül eljöttek hozzánk ketten, Vanda és Saci, és a csoport nevében, a Gibolya néni nevében is nagy szeretettel köszöntenek téged.
Áradjon rád az áldás, hogy azzal légy, akinek Isten szeretne látni téged, hogy teljesíthess azt, ami küldetésként rád bízott, és Isten öröméből élj.
Köszönjük szépen, köszönjük. És most forduljon Dani és a család a gyülekezet felé, és Isten áldását énekeljük fennállva a 134. Zsoltár 3. versét. A gyülekezet, nyugodtan lehet fogálni, és énekeljük a 274. dicséretünknek mind a 4 versét.
Thank you.
mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint az megírva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetében, a 19. verstől a 31. versig terjedő ige szakaszban. A hosszabb ige szakaszt leülve hallgassa meg a gyülekezet.
És miután evett, megerősödék, vala pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig. És azonnal prédikál a zsinagógákban a Krisztust, hogy az ő az Isten fia. Álmélkodnak vala pedig mindnyájan, akik hallák és mondanák, nem ezé az, aki pusztította Jeruzsálemben azokat, akik e nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz. Saulus pedig annál inkább erőtvön és zavarba hozta a Damaszkuszban lakó zsidókat, bebizonyítvány, hogy ez a Krisztus. Több nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartanának, és őt megöljék. De tudtára esik Saulusnak az ő leselkedések, és őrizik a kapukat mind nappal, mind éjjel, hogy őt megöljék. A tanítványok azért vevén őt éjjel a kőfalon bocsálták le, alá leeresztve egy kosárban. Mikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment a tanítványokhoz próbált csatlakozni, de mindnyájan féltek tőle, nem hívén, hogy ő tanítvány. Barabás azonban maga mellé vevén őt, vívé az apostolokhoz, és elbeszélé nekik, mint látta az úton az Urat, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaszkuszban nagy bátorsággal a Jézus nevében. És ki és bejáratos vala köztük Jeruzsálemben. És nagy bátorsággal tanítván az Úr Jézusnak nevében beszél, sőt, vetekedik vala a görög zsidókkal, azok pedig igyekeznek vala őt megölni. Megtudván azonban az atyafiak levivék őt Cézáreába, és elküldék őt Tarzusba. A gyülekezetnek tehet egész Júdeában, Galileában és Szamáriában békességük vala, épülvén és járván az Úrnak félelmében és a Szentléleknek vigasztalásában sokasodnak vala.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán. Fennállva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert annyiszor megtapasztalhattuk már életünkben, hogy oltalmazó Isten vagy. Annyi nagy bajban, veszedelemben, betegségben, próbatételben mellettünk voltál, és valóban sasszárnyon hordoztad a mi életünket. Megvalljuk neked, hogy nagyon nagy öröm az, hogy hozzád tartozunk, hogy a te nevedet vallhatjuk, hogy keresztényeknek nevezhetnek minket, és tényleg a te evangéliumod, a te örömhíred, ami életünknek legfőbb boldogsága és reménysége. Köszönjük ezt neked, köszönjük azt, hogy annyiszor megszólított már minket a te szent igéd, és változásokat hozott a te lelked az életünkben. Köszönjük, amikor megtapasztalhattuk, hogy a félelmeink ellenére bátran viselkedhettünk, amikor megtapasztalhattuk, hogy a csüggedésünk ellenére új reménységet kaptunk, hogy a külső békétlenség, viszálykodás közepette is békességünk maradhatott, hogy a gyűlölet, irigység ellenére is a szívünkben a szeretet uralkodhatott te magad, aki a szeretet vagy. Köszönjük ezeket a csodákat, és most mégis bűnvallással állunk itt előtted. Hiszen te látod, hogy a mindennapi élet sokféle feladata, terhe, öröme, fájdalma, betegsége közepette olyan sokszor elveszítjük a mi reménységünket, olyan sokszor erőtlennek érezzük magunkat, nem téged dicsér az ajkunk és az életünk, hanem inkább csak panaszkodunk, a rossz dolgokat, a negatív dolgokat látjuk. Bocsáss meg nekünk, amikor nem imádkozunk minden nap emberek hozzád fordulásáért. Bocsáss meg, amikor nem könyörgünk a mi szeretteink hitéért, hogy az erős legyen. Bocsáss meg, amikor nem bízunk abban, hogy megváltozhatnak ma is emberek, és aki eddig nem hitt, hívővé válhat. Bocsáss meg, amikor nem a missziós lelkület tölti be a szívünket másokért, hanem csak saját magunkkal, a saját életünkkel foglalkozunk. Kérünk azért, hogy te ébreszt, te rázd fel bennünket, hogy tudjunk benned bízni, és tudjunk a te tanúidként élni ebben a világban. Kérjük a te szent lelked erejét, hogy tedd személyessé számunkra a te igei üzenetedet Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, jöjjenek ide az Úr asztalához. Áldás, békesség! Képzeljétek el, hogy olvastam egy könyvet, amit Molnár Máriáról írtak. Molnár Mária egy misszionárius volt. Misszionárius azt jelenti, hogy azért utazott el jó messzire Magyarországtól, Pápua Új-Guineába, hogy ott az embereknek az Úr Jézus szeretetéről beszéljen, mert ott olyanok laktak, akik még sohasem hallottak róla. És azért ment el, hogy elmondja az ott élőknek, hogy Jézus nagyon szereti őket, és hogy jó dolog benne bízni és benne hinni. És nagyon sok ember Jézus követőjévé válhatott, és nagy csodákat éltek át. És képzeljétek el, hogy voltak olyanok is, akik ennek nem örültek, hogy Molnár Mária megérkezett, haragudtak rá azért, mert megváltozott az életük. Ahogy beszélt Jézusról, az ő szeretetéről, nagyon sok változás történt, és ez nem mindenkinek tetszett. És képzeljétek el, hogy ezért megkértek valakit, hogy miközben Molnár Mária egyik faluból ment a másikba, és végezte az ő munkáját, az ő tanítói munkáját, egy nyilvesszővel lőjék le Molnár Máriát. Hát ez egy nagyon fájdalmas dolog, hogy valaki csak azért támadjanak meg, mert Jézusról beszél, és a fák meg a bokrok között rejtőzött, aki ezt a feladatot kapta, de egyetlen egy nyilvesszőt sem lőtt ki Molnár Máriára. És kérdezték tőle, hogy hát ott követted egész nap, hát miért nem lőttél rá nyilvesszőt? És akkor ő azt mondta, hogy hát hogyan lőhettem volna, amikor valami nagy, fehér, hatalmas alak mindig ott volt mögötte. Hát nem mertem lőni. És így döbbenten néztek, hogy vajon kikísérhette Molnár Máriát, ott az erdőben, a fák között, ki vigyázott rá. Nektek van ötletetek, hogy ki vigyázott rá? Tessék, Isten vigyázott rá pontosan. Isten valószínűleg elküldte az angyalát. Molnár Mária nem látott maga mögött senkit, ő csak végezte a dolgát, de aki bántani akarta, ő látta, hogy valaki védi, valaki oltalmazza őt. A mai bibliai történetünk is erről szól, hogy aki hűséges az Úr Jézushoz, azt ő védi és oltalmazza. Hoztam ide egy kosarat. Mi mindent szoktunk kosárban tartani, vajon? Tessék? Almát például. Mit lehet kosárban tartani még, Csilla? Banánt is. Hú, igen, Dani? Körte. Zsebkendő, igen. Gomba. Hú, nagyon jó. Valaki szeretne még mondani valamit? Nagyon sok minden. Tessék?
Barack.
Hú, hát még lehetne sorolni. De most ezt a kosárt azért hoztam, mert ez a kosár egy kicsit azt jelképezi, hogy Isten hogyan vigyáz ránk. Ugye megtartja a gyümölcsöket is, meg a zsebkendőt is, meg a gombát is egy kosár, de ez jelképezheti azt, hogy Istennél sokkal erősebb a kosárnál, és ő is meg tud tartani. Képzeljétek el, hogy Pál először üldözte az Úr Jézust, nem szerette őt meg a követőit, és aztán Jézus megjelent neki, a damaszkuszi úton, és megváltozott, és ő is Jézus tanítvány lett, és mindenkinek Jézusról beszél, de ez nem mindenkinek tetszett, és őt is, mint Molnár Máriát, állandóan bántani akarták, és egy alkalommal hogyan mentették meg Pált, úgy, hogy képzeljétek el, megtudták, hogy ha Pál kilép a városkapun, vagy Saul, ahogy akkor hívták még, kilép a városkapun, akkor biztosan elfogják. És ezért a barátai fogtak nem egy ekkora kosarat, de akkor ezt nem hoztam be, hanem egy jó nagy kosarat, és beültek, felmásztak a városfalra, és beültették Pált a kosárba, képzeljétek. És a kosárban köteleket kötöttek a kosár fülére, és a kosárban engedték le a városon kívül Pált éjszaka csendben, hogy senki se vehesse észre, suttogva, nagyon halkan kellett. És Pál így érkezett meg a falon kívülre, és aztán úgy menekült el Damaszkusz városából, hogy egy kosárban menekítették ki, egy olyan nagy kosárban, ami elbírta őt, de igazából nem is a kosár tartotta meg csupán, nem is a barátai, akik fogták a kosáron a kötélnek a végét, hanem ki volt az, aki megmentette és megtartotta Pált? Isten, pontosan, köszönöm szépen. Isten megmentette őt. Ez a kosár legyen annak a jelképe, hogyha kosarat láttok, hogy ne csak a gyümölcsök jussanak eszünkbe, hanem az, hogy olyan Istenünk van, aki meg tud védeni, és meg tud tartani, meg tud menteni minket. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Jó, mehettek a gyerek Isten tiszteletre. Énekeljük. Igen, hirdetésre készülve a 463. dicséretünknek az első versét. 463. dicséret első versét. Isten élő lelke, jöjj! Isten igét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Két helyről olvasom az Új Szövetségből, a felolvasott ige szakaszból, Cselekedetekről írott könyv 9. rész, 26. versétől a 28. verséig, és Márk evangéliuma 6. részének az 50. versét. Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogyan látta az Urat az úton, és hogyan beszélt vele, és milyen nyíltan szól Damaszkuszban Jézus nevében. Ettől fogva velük együtt járkelt Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében. Jézus ezt mondta nekik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Sok évvel ezelőtt volt a gyülekezeti teremben egy kiállítás, bizonyára sokan emlékeznek rá, egy szobrászművésznek a fából készült szobrai kerültek ide a gyülekezeti terembe, hogy mindannyian gyönyörködhessünk bennük, és nagyon megszólító volt az üzenete ezeknek a szobroknak. Talán többen láthatták itt a templomnak a lépcsőjében, ami a karzatra vezet, ott is van talán egy tabló ezekről a szobrokról. Igazából nagyon aktuális és nagyon mikorunkra jellemző alkotások ezek a szobrok, de én egyet szeretnék kiemelni, ami engem már akkor nagyon megragadott, és most készülés közben is újra elém jött a képe. Ez a szobor pedig egy idős asszonyt mutat be. Idős asszony fog egy hatalmas kulcsot a kezében, szorítja a kulcsot, és mögötte pedig ott van az ajtó. És nagyon beszédes volt az az arc kifejezés, az a görcsös szorítás, ahogy ez az idős néni fogja azt a kulcsot, és keresi a biztonságot, az oltalmat, ott van benne a kérdés is, hogy vajon ki az, akinek ajtót nyithat, ki az, aki felé bizalommal fordulhat, és hát egy keresztény művész alkotásáról van szó, úgyhogy volt egy ige is ehhez az alkotáshoz, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Úgyhogy ebben nem csak az emberi kérdés, kételkedés, félelem, bizonytalanság volt, a biztonság utáni vágy ennek az asszonynak a kulcsszorításában, hanem az is, hogy vajon van-e bátorságunk arra, hogy Istent az életünkbe engedjük, hogy merünk-e bízni benne, merünk-e bízni az ő szeretetében, az ő hozzánk való hűségében, az ő oltalmában, az életünkre nézve. A felolvasott bibliai igeszakasz, a bibliaolvasó kalauzunk szerinti mai igeszakasz Pál apostol megtérését követő eseményeket mutatja be nekünk, és igazából, miközben készültem erre az istentiszteletre, az a központi gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy vajon mi lehet a következménye az életünkben a Krisztus iránti bizalomnak. Pál, ugye Pálnak szólítjuk, de ebben az ige szakaszban még Saulnak nevezi a Szentírás. Saul Krisztus iránti bizalma miben nyilvánult meg? Miben nyilvánult meg Barnabásnak Krisztus iránti bizalma? És vajon miben nyilvánulhat meg a mindennapokban a mi Krisztus iránti bizalmunk? Ez az ige szakasz, amit olvastunk, úgy tűnik, hogy itt tényleg ilyen pergőn történnek a dolgok, hogy Saul, ahogyan találkozik Anániással a megtérése után, és meggyógyul, újra lát, akkor rögtön megy, és Damaszkuszban beszél Jézus szeretetéről és hatalmáról, aminek a következtében rögtön menekülnie kell a városból. Utána megy Jeruzsálembe, és ott miközben Barnabás bátorítja és mellé áll, befogadja a gyülekezet, és aztán hamarosan onnan is menekülnie kell. Ez a szakasz, amit itt hallhattunk a lekcióban, igazából körülbelül 17 év történetét foglalja össze. Lukács nagyon, aki ugye az apostolok cselekedeteit írta, nagyon lényegre törően kiemeli ennek a 17 évnek a nagyon fontos üzenetét és mondani valóját, hogy Saul, amikor megtért, akkor volt egy időszak, amit igazából csendben, elmélkedésben töltött, és aztán utána alakulhatott ki, vagy eközben alakulhatott ki az ő rendkívüli teológiai látása, ami ugye az egész keresztény egyháznak a teológiai alapja is. Ez persze nem jelenti azt, hogy Saul miközben készült, és a küldetésére készült, aközben nem beszélt volna Jézusról, hanem igazából azt foglalja itt össze az írás, hogy arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen fontos volt, mennyire a szívügye volt, mert kezdettől fogva az, hogy aki őt megszólította, aki személyesen megjelent neki a damaszkuszi úton, aki más irányt, új irányt adott az életének, arról beszéljen, tegyen bizonyságot, ahogyan olvashatjuk a Szentírásban, azt mondja, hogy Krisztus szerelme szorongat engem. Krisztus szerelme szorongatta Sault egész életében, mert kezdettől fogva, és erről szól igazából az egész küldetése, hogy azt a nagy szeretetet, ami megállította, ami térdre kényszerítette, ami megváltoztatta az egész életét, azt a nagy szeretetet tovább tudja adni másoknak, és minél több embernek beszéljen arról, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És azt hiszem, hogy ez nagyon megragadó a számunkra, ahogyan az igében olvassuk, hogy Saul ahelyett, hogy az eredeti célok szerint ugye börtönbe vitte volna a damaszkuszi tanítványokat, ő is tanítvánnyá vált, és az üldözőből üldözött is lett ugyanakkor, hiszen a korábbi barátai ezt nem nézték jó szemmel, hogy így megváltozott. És milyen nehéz lehetett a tanítványoknak is először elfogadni, milyen óriási változások történtek itt, hogy öldökléstől lihegve jön Saul ebbe a városba, és aztán a testvérek összefognak, hogy akár a saját életük kockáztatásával is megmentsék Sault, és kimenekítsék, mert hogy Isten kiválasztotta, Krisztus kiválasztotta őt arra, hogy az ő választott edényeként nagyon sok embernek beszéljen az ő nevéről, az ő szeretetéről. Mekkora változás lehetett Saul személyes életében, mekkora változás kellett a tanítványok életében, hogy felismerjék az Isten lelkének a munkáját, hogy el tudják fogadni Saul változását, és tudjanak mellé állni. Igazából a Krisztus iránti bizalmából Saulnak az fakadt, hogy nem tudott hallgatni, hogy rögtön beszélt, hogy bátor volt arra, hogy Jézusról tegyen bizonyságot. És tényleg az egész életét rátette arra, hogy Krisztus ügyét szolgálja, és Krisztusról tegyen bizonyságot. Bízott Krisztusban egész életében, és erről szólnak már ezek az események is. Bizalom, bátorság, és ugyanakkor az Isten oltalma volt az, amit megtapasztalhatott Saul. Az erről így ír a korintusi levélben, különben nagyon részletesen olvashatjuk a Galata levélben is, hogy ő hogyan írja le az ő megtérésének a történetét, és ezeket az éveket, amit Lukács így összefoglal a számunkra. De miről szólt innentől kezdve Saulnak az élete? Többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben, zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 hét és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben, folyókom, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori vírasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Lehetne még sorolni a felolvasást, hogy szabadult meg itt a 32. versben, ezt írja, Damaszkuszban Aretász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjanak engem. Ablakon át kosárban eresztettek le a falon, és megmenekültem a kezéből. Saul nagyon sok szabadulást ért át, és mindezen szenvedések közepette is, azt a biztonságot, hogy Krisztus ott van vele, és Krisztus akarata valósul meg az ő életében, és ezzel a bátorsággal mert beszélni Jézusról. És azt hiszem, hogyha az ő példáját látjuk, akkor több érzés is lehet a szívünkben. Egyrészt ott lehet a mi szívünkben is az érzés, hogy milyen nagy öröm volt, amikor először döbbentünk rá az életünkben Krisztus szeretetére, és hogy mennyire tudja ez ember szívét ez örömmel megtölteni, hogy tényleg szinte énekelni tud az ember örömében csak, vagy úgy szeretné ezt a drága kincset másoknak is átadni. És ugyanakkor ott van ez az érzés is bennünk, hogy hát azért mégis itt Saulról, vagy Pál apostolról van szó, az egyik legnagyobb apostolról, aki ide Európába is elhozta a kereszténységet. Hát azért nagyon szép ez az apostolok cselekedeteiről írott könyv, de hát azért a mi életünk, meg az apostolok élete azért egészen más. De a Krisztus iránti bizalomnak nem csak Saul életében volt a következményei, hanem én hiszem, hogy a Krisztus iránti bizalomnak a mi életünkben is kell legyen következménye. A Krisztus iránti bizalomnak a mi életünkben is meg kell úgy erősödnie, hogy bátorság, hogy biztonság jellemezze az életünket. És milyen nagy bátorság és biztonság érzés kellett Barnabásnak is, hogy oda merjen állni Saul mellé, és bátorítsa őt, és felmerje őt vállalni az apostolok a jeruzsálemi gyülekezet vezetése előtt. Barnabás Krisztus iránti bizalmából fakadt az, hogy felismerte, hogy most Saul mellett van a helye, és hogy Saul bevezette a gyülekezet közösségébe. De mit is tudhatunk Barnabásról? Barnabás Cipruson született, József volt az eredeti neve, lévita családból, tehát egy Cipruson élő zsidó családból származott, görög anyanyelvű, görög nyelvet beszélő zsidó volt, ugye ő, aki nagyon korán már Jézus követője lett, és azt olvashattuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy eladta földjét, és annak az árát odaadta tanítványoknak önként, azért, hogy ezt fordítsák a nehéz helyzetben levő emberekről való gondoskodásra. És Barnabásnak az unokaöccse volt János Márk is, akit szintén támogatott és felkarolt. És a Barnabás nevet valószínűleg már a gyülekezet tagjai adták neki, azt jelenti a Barnabás, hogy vigasztalás fia. És Barnabás nagyon nagy szeretettel karolja fel az induló életét Pálnak, közvetít ember és ember között, és miközben azért bizalmatlansággal fogadják Sault, ugye üldözések ide, tudják, hogy ő volt az, aki ott volt Istvánnak a halálánál, egyetértett velem, és hogy milyen volt az élete, és ő mégis tudja bizalommal fogadni őt, mégis szinte kézen fogva vezeti be a gyülekezet közösségébe, hogy bizonyíthasson. És milyen nehéz döntés lehetett ez, hiszen ezzel, hogyha ő rosszul ismeri fel a helyzetet, akkor ezzel akár az egész gyülekezet életét is veszélybe sodorhatja. És ő nem így volt, mint Anániás, akinek így konkrétan írja a Szentírás, szólt Jézus, hogy menjen és gyógyítsa meg Sault a vakságból, és imádkozzon érte. És mégis mert hitből dönteni, oda mert állni Saul mellé, elmerte hinni a változást, lehetőséget adott arra, hogy bizonyítson. És sikerül legyőznie a Saul-al szembeni bizalmatlanságot, félelmét a gyülekezetnek, és aztán az első missziói úton, amit ugye mi úgy nevezünk már, hogy Pál apostol első missziói útja, ott igazából Barnabással együtt, és János Márkkal együtt indulnak erre az útra. És a legnagyobb csodákat, amit a Krisztusról szóló bizonyságtétel jelent Saul életében, azt éppen Barnabással élheti át. Milyen nagy bátorítás ez, hogy valaki mellé áll, testvérként áll mellé, bátorítja, felismeri, hogy igen, van változás, megváltozhatnak az emberek, hogy én vállom érte a felelősséget, én itt vagyok, és én támogatom őt. És most arra is gondoltunk, hogy a mi életünkben kik voltak azok, akik így mellénk álltak, akik segítettek a hitben, akik támogattak, akik erősítettek, vagy akár csak milyen jó érzés, ha valaki azt tapasztalja egy munkahelyen, mondjuk kezdőként bemegy, hogy valaki odaáll mellé, és tanítja, segíti, tanácsolja, támogatja, vagy egyáltalán milyen a gyülekezet közösségében milyen jó, hogyha valaki bejön a templomba, és nem azt tapasztalja, hogy hú, de sokan vannak, hova tudnék leülni, hanem ott áll valaki az ajtóba, köszönti őt, vagy akár megszólítja, hogy először van itt, vagy oda vezeti, oda segíti, megmutatja, hogy hova üljön. Mennyire fontos, hogy legyenek ilyen emberek, akik mellé állnak, akik testvérként mellé állnak a többieknek. És milyen nagy alázat lehetett Barnabástól, hogy ő azt is felismerhette valószínűleg, hogy miközben ő már Krisztus tanítványa, de hogy Saulnak vagy Pál apostolnak a küldetése sokkal nagyobb volt aztán, mint amit Barnabásról tudunk, és hogy ő ezzel együtt is szeretettel ott állt mellette, és támogatta akkor is, hogyha később nem minden kérdésben ugyanúgy gondolkodtak. Milyen jó, hogyha a gyülekezetünk közösségét ez is jellemzi, hogy tudunk Barnabásként odaállni az újonnan érkezők mellé, hogy tudjuk támogatni őket, megszólítani őket, imádságban hordozni, és hinni abban, hogy igenis ma is a Szentlélek Isten változást hoz. És igazából, amikor Jézus ugye elhívta a tanítványait, akkor arra biztatta őket, amit aztán Pál is gyakorolt, hogy kiválasztani embereket, akiket megbíz feladattal, hogy ők is mások mellé álljanak. Ez a tanítványsági rend, hogy tanítványát tenni és így mellé állni, ez jellemezte az egyházat kezdettől fogva. És milyen jó, hogyha itt a 21. században, amikor annyira elidegenedünk egymástól, akkor is keresztényként, hívőként ezt tudjuk gyakorolni, hogy igenis van bátorságom valakit felvállalni, valakinek a hite mellett ott lenni, segíteni, hogy erősödjön a hite, és ne hátráljon meg, hanem támogassam őt imádságban, szeretetben, hogy számon tartom, követem az ő életét. Látjuk azt, hogy nagyon sokszor milyen fontos munkahelyeken, emberi közösségekben, hogy legyenek ilyen mentorok vagy segítők, akik ott állnak az ember mellett, és átadják a tapasztalatokat, de engedik szárnyalni, engedik kibontakozni az új embernek, hogy megtalálja az útját, hivatását. De vajon testvérem, te, aki itt vagy ma a templomban, hány embernek lehetsz ilyen szinten a mentora, akár a családban, akár úgy, mint jó szomszéd, hogy figyelsz rá, hogy megszólítod, hogy imádkozol érte. Kiket bízott rád az Isten, akiket majd tőled kér számon, hogy mennyit imádkoztál érte, hogy mennyire kísérted végig az ő életét, hogy ő tényleg Isten útján jár-e, és támogatod-e őt ebben. Azt hiszem, mindannyian lelkészként különösen is erre a kérdésre szégyenkezve kell, hogy válaszoljunk, hiszen ilyenkor eszünkbe juthat annyi ember, akiért imádkozhatnánk, és tényleg az egész nap nem lenne elég az imádkozásra, hiszen annyi ember van, akinek talán éppen arra van szükség, hogy évek óta senki nem imádkozott érte, és ma én imádságban az Isten elé hozzam az ő életét, az ő életútját. Barnabás Isten iránti bizalmából az fakadt, hogy tudott nagyobb testvérként mellé állni Saulnak, és bevezetni őt a gyülekezet közösségében, és ezáltal olyan áldást hozott igazából az ő hitbeli döntése, hogy ugye tudjuk, hogy az egész keresztény teológiára rendkívüli hatással volt Pál apostol, az ő missziója és az ő ige hirdetése. Vajon milyen következménye van a mi Krisztus iránti bizalmunknak? A mi Krisztus iránti bizalmunk megnyilvánul-e abban az örömben, hogy szeretnénk, hogy minél több ember megismerje őt, mint ahogy Saulnak ez volt a fő vágya? Krisztus iránti bizalmunk megnyilvánul-e abban, hogy odaállunk testvérként a másik ember mellé, akit az Isten ránk bízott, és ha kell, vezetjük, támogatjuk őt? Ami Krisztus iránti bizalmunk megnyilvánul-e abban, hogy bátrak vagyunk akár viharos tengeren is, ahol ugye Jézus megszólítja a tanítványokat, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Tudjuk, hogy a kisgyermekkortól kezdve az első legfontosabb, amit a gyermek meg kell tanulni a születése után, az a bizalom és a bizalmatlanság közötti egyensúly vagy harmónia. A kis csecsemőknek ez az életének az első feladata, az ős bizalom, bizalmatlansággal szemben, hogy ebben hogyan tud ő fejlődni. És hát tudjuk, hogy a gyermekek életében milyen természetes a bizalom. Olyan szinten, hogy a 21. században, akár Budapesten úgy kell neveljük őket, hogy azért nem kell mindenkiben megbízni, és ugye fontos, hogy idegenekkel ne menjünk el, idegenekben nem szabad megbízni, tehát ez egy ilyen nagyon izgalmas, hogy amikor a gyermek növekszik, akkor még szinte ezt a bizalmat egy kicsit így kell nyesegetnünk is, hogy megvédjük a gyermeket, hogy megtalálja, hogy ki az, akiben megbízhat, és ki az, akiben nem bízhat meg. Ezt csak így zárójelben mondom, hogy pont az elmúlt héten láttam egy ilyen felvételt interneten, hogy a játszótéren egy kísérletet végeztek, hogy egy férfi kutyával megy oda a gyerekekhez, és mindazok a gyerekek, akiknek a szülei megmutatják, hogy senki idegennel nem mehetnek el, a kiskutya miatt elindulnak megnézni további kiskutyákat. Tehát ez csak így zárójelben, hogy tényleg azért milyen fontos, hogy hogyan tudjuk a gyermekeket arra nevelni, hogy ki az, akiben igenis meg kell bízzon, és nagyon jó, hogy megbízik, és mik azok a helyzetek, amikor fontosabb a biztonság érdekében az, hogy ne bízzon meg másokban. És aztán, ahogy növünk fel, úgy tapasztaljuk nagyon sokszor, hogy egyre kevésbé tudunk bízni emberekben. Sokan talán azt gondolják, hogy minél többet él, annál kevesebb emberben bízik meg, mert annyi csalódás ér bennünket nagyon sokszor. Hogy hányszor volt, hogy nem bíztunk eléggé valakiben, pedig kellett volna, és hányszor volt az, hogy megbíztunk valakiben, pedig egyáltalán nem kellett volna, és csak a csalódás és a fájdalom következett. És hát nagyon sokszor talán odáig jutunk, hogy hú, hát legjobb, hogyha úgy védem meg magamat, hogyha senkiben sem bízom meg. De vajon milyen biztonság az, ami csak a félelemből fakad, és aminek magány lehet a következménye. De nagyon sok csalódás után azt hiszem megfogalmazódik az emberben, hogy merjek-e még bízni másokban. Ugye maga a Biblia is beszél különben arról, hogy milyen sokszor fájdalmas tapasztalatok érik a hívő embert. Ugye vannak olyan igék a Bibliában, hogy még aki a legjobb barátod, még abban sem bízhatsz meg mindig, vagy aki a kedvesed, aki az öletben ül, még előtte sem tárhatod fel ugye a szívedet. Tehát vannak ilyen fájdalmas tapasztalatok, de ugyanakkor ott van a kérdés, hogy akkor hogyan jellemezheti életünket a bizalom. Szeretnék egy kis vers részletet olvasni most ezzel kapcsolatosan Garai Gábornak a Bizalom című verséből. Akkor sem mondom, hogy nem érdemes hinni az emberben, akkor sem mondom, hogy megélek magam is néptelen magányban, mert irgalmatlan az élet. De csöndes szóval eltűnődve mondom, bizalmam sarki kitárt kapu, nem vedhet rá lakatot a gyanú, kibe jár rajta bárki szabadon. Egy besúrant csaló tiszteletére nem állítok őrséget 10 igaznak. Kérelhetetlen gyötrelmei ellen irgalmas vára bizalomból épül. Igazából nagyon sok fájdalmat és csalódást érhet át az ember, hogyha bátor, hogyha bízik a többiekben, de azt hiszem a titok abban van, amivel kezdtük, hogy nem csak az, hogy én az emberekre hogy tekintek bizalommal, és mennyire tudok nekik reménységet adni, vagy bizalmat szavazni újra és újra, hanem arról szól, hogy a szívemben az Isten iránti bizalom a helyén van-e. Hogyha Krisztusban bízom, hogyha rátekintek, hogyha eléhozom mindazokat az embereket, akikben talán néha csalódunk, akik bánatot is okoznak, hogyha imádságban Isten elé hozom, akkor ez segíthet abban, hogy tényleg Isten lelkének a vezetése által tudjunk bölcsességben dönteni, hogy mikor mit mondjunk, hogy kinek hogyan segítsünk, hogy kit hogyan támogassunk. De alapvetően a hívő ember élete az a bizalomról szól, a Krisztus iránti bizalomról elsősorban, és annak a következtében az arról a bizalomról, amely segíteni szeretne, megmenteni, Krisztushoz szeretni a többieket, ami védelmet, oltalmat ad az üldözések közepette is, ami támogat, ami megvéd, ami segíti a másikat szárnyalni a Krisztus útján és az élet különböző helyzeteiben. Amen. A 265. dicséret első és ötödik versét énekeljük az igehirdetésre válaszolva. Fennállva imádkozzunk. Mennyi atyánk, te nagyon jól ismersz minket, és tudod, hogy hányszor rendült meg a mi bizalmunk, amikor valakinek segítettünk, támogattuk, mellette voltunk, és mégis ezért fájdalmat, vagy olyan dolgokat kaptunk, ami nagyon rosszul esett. Tehát ott, hogy mennyiszer csalódtunk már, de köszönjük, hogy te vagy az, aki mindezek ellenére, vagy mindezzel együtt is gyógyítod a mi sebeinket, a mi fájdalmainkat, és te vagy az, aki új reménységet adsz a szívünkbe. Köszönjük a te szent lelked munkáját, és köszönjük azt, hogy a te szent lelked képes ma is megváltoztatni embereket. Köszönjük, hogy a te szent lelked képes ma is új útra terelni olyanokat, akik tőled távoli utakonra tévedtek. Köszönjük azt, hogy a te szent lelked ma is minket is formál és változtat, és mindazokat, akik a környezetünkben vannak. Könyörgünk most különösen azokért, akik miatt talán a legtöbbet szomorkodtunk, hogy hadd találkozzanak veled, hadd ismerjék meg az igazi bizalmat, hadd ismerjék meg, hogy milyen áldást jelent a beléd vetett bizalom az életükben, és hadd érjenek a te utadra. Könyörgünk, Úrunk, mindazokért az emberekért, akikkel volt találkozásunk eddig az életünk során, de aztán az elmúlt évek vagy hónapok alatt nagyon eltávolodtunk tőlük, és nem is tudunk talán róluk, hogy a te szereteted ne legyen távol tőlük. Könyörgünk mindazokért, akiknek szüksége van most arra, hogy megálljanak előtted, hogy hozzád imádkozzanak, hogy benned bízzanak, kérünk azért, hogy hadd tudjanak utat találni hozzád, te találd meg őket a te lelked által. És kérünk azért, hogy te tégy minket felelőssé egymásért, hogy tényleg testvérként tudjunk egymás mellett állni itt a gyülekezetben. Köszönjük mindazokat, akik ma is annyit segítenek, annyit szolgálnak, olyan szívügyük, ami gyülekezetünk, ami egyházunk, minden eseménye. Köszönjük azt, hogy tényleg annyiszor megélhettük a testvériséget itt. Kérünk azért, hogy te erősíts ebben mindannyiunkat, és kérünk azokért, akik magányosnak érzik magukat, akik talán úgy érzik, hogy senki sem szereti őket, hogy hadd találkozzanak a te szereteteddel, a mi szeretetünkkel is. Mindenható Istenünk eléd hozzuk a betegeket, te gyógyítsd őket, te légy azokkal, akik súlyos próbatételekkel kell, hogy szembenézzenek, te légy azokkal, akik nehéz anyagi körülmények között vannak, te légy azokkal, akik lelkileg vannak nagyon nehéz helyzetben, te légy azokkal, akiknek talán az emberi kapcsolataik kiüresedtek, és talán a hitük is éppen úgy tűnik, hogy kiüresedett, hogy te a te szereteteddel tölts be őket. Mindenható Istenünk, könyörgünk azokért elsősorban most, akik olyan országokban élnek, ahol üldözik mindazokat, akik a te nevedet vallják és hiszik. Kérjük a te oltalmadat, a te védelmedet, kérjük a te lelked munkáját, és a te erődet az ő életükben, az üldözések közepette, és kérünk azért, hogy egyre többen ebben a világban a te neved valói legyenek, a te neved hordozói, hogy valóban a te tanúidként tudjunk rólad bizonyságot tenni Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, de tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Áldás békesség, elég sok hirdetni való van, igyekszem összefogottan, de mindegyik nagyon fontos. Az első, amit hirdetek, hogy ma este itt 6 órakor a gyülekezet kórusa vendégkórusokkal együtt és a Mozart ifjúsági zenekarral koncertet ad. A Százhalombattai Liszt Ferenc vegyeskar és a Momentó kórus, amit a Momentummal nem tévesztünk össze. Hirdetem azt, hogy kedden rendkívüli presbiteri gyűlés van, ez nagyon fontos, mert végre a szerződés tervezetet alá tudjuk írni, elfogadjuk, amivel elindulhat a közbeszerzés az építkezéssel, tehát ez egy komoly fordulat. Csütörtökön a többi bibliaórák mellett 9.30-kor 6-os kattes Elvira varókört tart. Ami fontos és változás a fiatalokat érinti, hogy pénteken 6 órakor van az éróifi, és szombaton 3-kor a frissen konfirmált ifje és 5-kor a középiskolások ifje. Tehát ezt elsősorban neki kell megjegyezni, viszont fontos, amit el akarok mondani, hogy szombat este 6 órakor lesz a Genfi Zsoltár feldolgozások bemutatója. Ezt muszáj két mondatot mondanom, hogy aláhúzzam, tehát nem tévesszük össze, ma este is van egy koncert, szombaton és nem vasárnap. Ugye a gyülekezetünk az 500 évet úgy ünnepli, hogy a 16. századi istentiszteleteket és hasonló zenei anyagokat, liturgikus anyagokat mutatunk be. Ennek az első nagy állomása volt december 31-én a Huszárgál istentisztelet. Most pedig Genfi Zsoltár feldolgozásokat fogunk bemutatni, amit a gyülekezet ad ki, tehát mit mi kiadó vagyunk ebben, és mellette egy lemez is, és ezt a mi Vespera kórusunk fogja bemutatni. Tehát ez egy nagyon komoly esemény, és legyünk arra büszkék, hogy a Budapest Református Gyülekezet az kiad egy könyvet, és ahhoz szükséges hát, demonstrációt is meg fogja tenni dr. Papanett vezetésével. Tehát ez a szombat. Ennek van egy kis szórólap is, ezt a kijáratnál majd fogjuk adni, és hívjunk másokat is. Hirdetem azt, hogy Olá Béla testvérünk olvasta az ígét, köszönjük a szolgálatát. Tegnap megkereszteltük Szilágyi Györgyöt, Milák Erzsébet és Szilágyi György gyermekét, a mai Isten tiszteletén keresztség sákramentumában részesítettük Belényesi Dávid Ádámot, Belényesi Elizabeth és Belényesi Levente fiát. Isten áldását kérjük a családok életére és bekapcsolódásukat gyülekezet közösségébe. Az utolsó útjára kísértük ki Jakabos Károlyt 60 éves korában. Ravatala felett a vigasztalás igéit Ézsaiás 38-ból vettük, és János evangéliumából a következőképpen: sátorom leomlik, elmegy tőlem, mint a pásztor hajléka. Összehajtottam, mint takács az életemet, hiszen levágott fonaláról engem, reggeltől estig végzesz velem. És az új szövetség ége: én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Végső búcsút vettünk Ötvös Károly atyánk fiától 69 éves korában. A feltámadás igéit Ézsaiás 9 alapján hirdettük. De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. A nép, mely sötétségben járt, nagy világosságot lát. Akik lakoznak a halál árnyékának földjén, azok felett fény ragyogott fel. Elbúcsúztattuk Szarka Lajost 76 éves korában. Feltámadás evangéliumát János evangéliuma 11. rész alapján hirdettük. Mondotta neki Jézus: én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Gyászisten tiszteleten búcsúztattuk Hajcsik Lászlóné gyarmati Ilonát 74 éves korában. A hívő reménység bizonyságtételét a 144. Zsoltár alapján hirdettük. Uram, micsoda az ember, hogy tudsz felőle, az embernek fia, hogy gondod van rajá. Olyan az ember, mint a lehellet, olyanok napjai, mint az átfutó árnyék. Kikísértük utolsó útjára Szalai Jánosné Pajor Erzsébetet 93 éves korában. A vigasztalás evangéliumát a 2 Korintus 4.16 alapján hirdettük. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazonáltal napról napra megújul, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk, mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Kérjük, hogy a gyülekezet hordozza imádságban a gyászoló családot.
Kedves testvérek, kicsit hosszúan nyúlik a hirdetés, de vigasztaljon az, hogy utána szeretett vendégségre várjuk a testvéreket, tehát a ifi és a idősebb korosztály közösen szervezi most a szeretett vendégséget, tehát ne hagyjuk őket cserben, Isten tisztelet után menjünk hátra a gyülekezeti terembe. Holnap indulnak iskolánk hetedikesei a határtalanul program keretébe Erdélybe. Imádkozunk azért, hogy áldásos legyen az útjuk. Három éjszakát fognak testvérgyülekezetünknél tölteni Mezőpaniton. Intén jó hír, hogy iskolánk csapata 136 induló közül jutott be első helyezettként a szeptemberi tévi adásba közvetített döntő hadcsapata közé, az általános iskolák számára hirdetett országos reformációs versenyen. Kérem, hogy a felkészítők közül ki van itt? Állj csak föl, Angéla, lássák a gyülekezetet, és a gyerekek közül van-e esetleg, a csapattagok közül? Nincs, azok most pihegnek. Tehát köszönjük szépen a gyerekek, a szülők és a felkészítő tanároknak az odaadását, és hát segítsük őket majd a nyári szünet alatt is. Tehát kedden rendkívüli presbiteri gyűlés lesz, erről már szólt tiszteltes úr, illetve ha addigra megjön a szavazólap, akkor egyházkeleti főjegyző választásra is sor kerül, tehát kérem a presbitereket, hogy írják alá a meghívót. A hittantáborra lehet jelentkezni Szalai Zsuzsánál és előzetesen befizetni, illetve Hatos Kata szeretne mondani pár szót itt a nyári Csitri klubról.
Idén nyáron is megtartjuk a lányoknak azt a 3 hetes programot, amit már tavaly elkezdtünk. A bejáratnál vannak jelentkezési lapok, annyi a feltétele, hogy arra az e-mail címre, amit megadtam, egy visszajelző e-mailt szeretnék kérni, és 12 betöltött év a feltétel, akik részt vehetnek lányok ebben, varni fogunk és főzni tanulni. És mivel nagyon bonyolult a program, ezért kérem azt, hogy mindenki jelezze, szülők, hogy ki az, aki szeretne részt venni ezen, és akkor mindenki megkapja a választ. És július 4-én kezdődik, és 20-a lesz az utolsó alkalom. Köszönöm.
A gyülekezeti tábor Révfülöpön lesz július 17-e és 22-e között, 10.000 forint előleg befizetésével lehet Pap Tamásnál jelentkezni, és fontos, hogy egyedülállókat és családokat is szeretettel várunk. Ifi tábor lesz augusztus 22 és 27 között Agárdon, jelentkezni Ferenc Lillánál lehet május 30-ig, 28.000 forint ennek a teljes költsége. Az 1%-os kampánynál kiderült, hogy sajnos egy rossz mintát kaptam, és én rosszul töltöttem ki, nem vettem észre, hogy egy számjegy hiányzik. Tehát aki innen vitte el azt a lapot és azt adta be, akkor az egy hibás lap, remélem, hogy nem sokan vitték el, de a honlapon és egyéb helyeken helyesen szerepel, tehát hogy aki esetleg azt adta föl, akkor kérem, hogy javítsa a honlapon szereplő adatot. És tehát végül, de nem utolsó sorban, istentisztelet után szeretett vendégség lesz, és akkor ez egy rendkívüli alkalom is lesz, mert a lipcsei ösztöndíjas Lázár Csenge és Szász Lajos itt van közöttünk, ha jól látom a karzaton, és akkor lejönnek, és a szeretett vendégségen akkor lehet velük is eszmecserélni arról, hogy miért jó Németországból visszanézni Budapestre. Köszönöm szépen!
Az záróénekünket mielőtt elkezdjük énekelni, fontos, hogy a testvéri szolgálatban nagyon figyeljünk azokra, akik különösen nehéz helyzetben vannak, és érettük is, forduljunk oda Istenhez, úgyhogy most kérem, hogy álljunk fel, és a gyászoló testvéreinkért együtt fennállva imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy te a legnagyobb bánat és fájdalom idején különösen nagy szeretettel veszel körül minket, és köszönjük, hogy eléd hozhatjuk most azokat, akik gyászolnak, akik az elmúlt héten búcsúztak szerettüktől, akiknek a szíve talán tele van még fájdalommal, szomorúsággal. Kérjük, hogy a te lelked által légy velük, te gyógyítsd az ő sebüket, te állj mellettük, te töröld az ő könnyeiket, és te erősítsd az ő szívükben az örök élet reménységét, hogy ebben a helyzetben is tudjanak hozzád fordulni, benned bízni, hozzád imádkozni. Kérünk azért, hogy te erősíts minket a szomorúakért, a gyászolókért való imádságunkban, hogy ezt a szolgálatot is a te kegyelmedből végezhessük, és kérjük, hogy hadd tapasztalják meg gyászoló testvéreink is azt a változást, amit a te lelked tud munkálni bennünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a záróénekünket énekeljük a 395. dicséretnek mind a három versét. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik, ami Úrunk Jézus Krisztust. Amen.